hat. Noha még csak a március elején jártunk, az idő pompás volt, és még melegnek is mondhattuk volna, ha nem frissíti egy könnyű szellő, amely elhozta hozzánk a tenger fanyar és erős illatát. Kánya hegye mögül fényesen, ragyogva jött fel a hold, és szinte fény zuhatagot zúdított az egész nyugati lejtőre, amely ketté osztja Korzikát, és így módon egyetlen szigetből két különböző, egymással mindig háborúban álló, vagy legalábbis egymásra acsarkodó országot terem. Ahogy fölfelé haladtunk a hegyszorosok, ahol Tavaro folyik, elsüllyedtek az éjszakában, amelynek sötétségébe hiába próbált behatolni a szemünk, majd egyszer csak elénk tárult a láthatár peremén a csiszolt acéltükörhöz hasonlóan nyugodt és hatalmas földközi tenger. Hallottuk az éjszaka sajátos neszeit, amelyeket vagy elnyel napközben a többi zaj, vagy valóban csak besötétedés után keletkeznek, és ezek a zajok, amelyek Lucien számára megszokottak és érthetőek voltak, oly szokatlanak tűntek az én fülemnek, hogy a meglepetés erejével hatottak rám, és folytonos izgalmat keltettek bennem, amelynek következtében minden látnivalót fokozott érdeklődéssel figyeltem. Amikor egy kis elágazáshoz értünk, ahol kétfelé vált az út, egyik ága megkerülni látszott a hegyet, egy alig látható ösvény pedig egyenesen felfelé indult. Lucien megállt. Lássuk csak, mondta. Bírja a lába a hegymászást? Ha lábam bírja, csak a szemem nem. Vagyis szédül? Igen. Ellenállhatatlan vonz a mélység. Akkor mehetünk az ösvényen, mert a szakadékkal itt nem találkozunk, csak a terep nehéz. Ha a terep lehet nehéz, azt bírom. Menjünk akkor az ösvényen. 3/4 órát nyerünk vele. Menjünk az ösvényen. Lucien indult el elsőnek, egy kis tölgyfeligeten keresztül én követtem. Gyémánt előttünk 50-60 lépésre loholt, fölverte jobbra és balra a ligetet, időnként visszarohant az ösvényen, vidáman csóválta a farkát, mint egy jelezve, utunkat nyugodtan és kockázat nélkül folytathatjuk. Bízhatunk az ő ösztöneiben. Látszott, hogy Gyémánt, akárcsak, ami nappal tőzsde ügynök, este arszlán, talmi arany ifjaink kettős célra alkalmazott lova, melyet hol bricskelé fognak, hol hátaslónak használnak, kétféle vadászatra idomult. Két és négylábú vadak, banditák és vatkanok felhajtására. Nehogy úgy lássék, hogy teljesen idegenek számomra a korzikai erkölcsök, megfigyelésemet elmondtam Lucien-nek. Ön téved, felelte Lucien. Gyémánt valóban vadászik, emberre és állatra is, de nem banditára, hanem három emberfajtára. Csendőrre, katonára és önkéntesre. Hogyan? Kérdeztem. Gyémánt bandita kutya. Ahogy mondja, Gyémánt egy orlandié volt, akinek küldtem néha a búva helyére kenyeret. Lőport, golyót, egyszerűen mindazt, amire egy banditának szüksége lehet. Egy kolona megölte. Másnap megkaptam a kutyáját, amely, minthogy sokszor volt már a házunknál, könnyen megbarátkozott velem. De azt hiszem, mondtam, hogy láttam a szobámból, vagyis a fivére szobájából egy másik kutyát is. Igen, van egy másik is, Brusco. Ugyanolyan jó tulajdonságokkal rendelkezik, mint Gyémánt, csak éppen egy kolonától volt, aki megölt egy orlandi. Így aztán, amikor a kolonánál teszek látogatás, Bruscót viszem magammal, ha viszont egy orlandival van dolgom, Gyémántot oldom el láncától. Ha véletlenül egyszerre eresztenénk el mind a kettőt, széttépnék egymást. Az emberek kibékülhetnek, békét köthetnek, egy ostjával áldozhatnak, folytatta keserűen nevet Lucien. De a kutyák sohasem fognak egy tálból enni. Jól van, feleltem, és én is elnevettem magam. Íme tehát két vérbeli korzikai kutya. De úgy látom, hogy Gyémánt igazán szerény, mert elszökik dicséreteink elől. Mióta róla beszélünk, nem látom. Ó, emiatt ne nyugtalankodjék, mondta Lucien. Én tudom, hol van. És hol van, ha szabad kérdeznem? A Muccsónál. Éppen még egy kérdés akartam föltenni, társam türelmét próbára téve, amikor üvölt is hallatszott, oly szomorú, oly hosszú és oly panaszos, hogy megremegtem, megálltam, és kezemet a fiatal ember karjára tettem. Mi ez? Kérdeztem tőle. Semmi. Csak Gyémán sír. És ki csirat? A gazdáját. Azt hiszi talán, hogy a kutyák, emberek, és elfejtik azokat, akik szerették őket?
Már értem, feleltem. Gyémánt még egy üvöltés hallatott, még hosszabbat, még szomorúbbat, még panaszosabbat, mint az első. Igen, folytattam. Mondta, hogy megölték a gazdáját, és most bizonyára ahhoz a helyhez közeledünk, ahol megölték.
Úgy van, Gyémánt azért hagyott itt minket, hogy Mucsóhoz menjen.
A Mucsó, tehát a sír?
Igen. Vagyis az az emlékmű, amelyet az arra járók emelnek minden meggyilkolt ember sírján. Odahajít vagy egy követ, és faágat. Így nem süpped be, mint a többi sír. Az idő, e nagy, szintező léptei alatt az áldozat sírhalma egyre nő, mint egy jelképezve a bosszút, amelyek túl kell élnie őt, és egyre növekednie a legközelebbi hozzátartozók szívében.
Egy harmadik üvöltés hangzott fel, de ezúttal oly közelről, hogy nem állhatta meg reszketés nélkül, holott most már ismertem a hang eredetét. És valóban tőlünk mindegy 20 lépésnyire ott, ahol elkanyarodott az ösvény, egy 4-5 láb magas piramis formájú kőhalom fehér lett. Ez volt a Mucsó. Gyémánt előre feszített nyakkal, tátott pofával ülte különös emlékmű előtt. Lucien felemelt egy követ, és sapkát levéve a Mucsóhoz lépett. Ugyanúgy tette, minden mozdulatát utánoztam. Amikor a piramishoz ért, letört egy tölgyfágat, és a sírra dobta előbb a követ, azután az ágat. Végül gyorsan keresztet vetett hüvelykujjával, ami a korzikaiak egyik legjellemzőbb szokása, még maga Napóleon is megtette néha, amikor nehéz helyzetbe került. Mindent utána csináltam. Azután újból útnak indultunk csendesen és elgondolkozva. Gyémánt hátra maradt. Mint egy 10 percre később egy utolsó üvöltést hallottunk, és egy pillanat múlva Gyémánt lesúnyt fejjel és farokkal elrohant mellettünk, száguldva megtett még körülbelül 100 lépést, azután ismét megkezdte felderítő tevékenységét.